Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 19. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az egek beszélik. Egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Az ég mennyezeti szépen kijelenti kezének munkáit. Hónapok egymásnak tudományt mutatnak az ő bölcsességéről. Egyé a másének beszél az Istennek, ő nagy dicsőségéről. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunkat, a 19. Zsoltárt énekeljük 4. és 5. versével. A 4. vers így kezdődik, az Isten törvénye tiszta.
Az Isten törvénye tiszta, ő beszéde lelkeket megtérít. Hűség bizonysága kisdedeket abba bölcsességre tanít. Ő parancsolati igazak mondási, míg szívet vigasztalnak. Minden ő törvényi tiszták szent beszédét, szemet világosítnak. Az Isten félelme tiszta mindörökké, megmarad és megáll. Az ő ítélete igaz mindenekbe, teljes nagy jósággal. Aranynál, ezüstnél, illagok öveknél, sokkal becsületesebb. Ő szerelmessége és gyönyörűsége a méznél is édesebb.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő, azaz 38. úrnapjához tartozó kérdését és feleletét, amely a 4. parancsolattal kapcsolatos. Mit kíván Isten a 4. parancsolatban? Először azt, hogy az igehirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten ígéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően alamizsnálkodjam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombatot már e földi életben megkezdjem. Isten igéjét a református bibliaolvasó kalauz által mai napra kijelölt szakaszból, Márk evangéliumának 10. fejezetéből az első verstől kezdődően olvasom. Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és a Jordánon túlra, újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett. Mit parancsolt néktek Mózes? Azok ezt mondták. Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk. Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el feleségül, házasság törést követ el ellene. És ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasság törést követ el. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és adja meg nékünk, hogy megérthessük az igén keresztül bennünket megszólító Isten személyes üzenetét ebben az órában is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mindaz, amit teremtettél, arról beszélt, hogy te jó vagy. A te tökéletességedet fejezte ki, az aprócska fűszáltól elkezdve az ember bonyolultsága. Köszönjük te neked azt, hogy noha elromlott mindez, de mégis azon fáradozol, hogy a te dicsőségedet megmutassad ebben a világban. Köszönjük, hogy te utána jöttél a veled való szövetséget megtörő embernek. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy őt büntetted a mi vétkeinkért. És köszönjük te neked azt, hogy feltámasztottad őt a mi üdvösségünkért, megigazulásunkért. Azért, hogy ő általa visszanyerjünk valamit abból, amit elvesztettünk. Köszönjük te neked azt, hogyha a te képednek hordozói lehetünk ebben a világban. Köszönjük te neked azt, hogy ez a gyülekezet arról beszélhet ezen a helyen, hogy te vagy. Arról beszélhet ez a gyülekezet ezen a helyen, hogy te dicsőséges Úr vagy. Szeretnénk, ha erről szólhatna a mi személyes életünk is. Nem csak akkor, amikor ide jövünk, hanem akkor is, amikor a hétköznapokban élünk. Köszönjük, hogy most tanítani és nevelni szeretnél bennünket arra az életre, amelyben te vagy az Úr, és amelyen átsugárzik a te lényed, a te személyed, mindaz, ami te vagy. Kérünk, tisztogass bennünket, és ahol homályos a te képed a mi életünkön, ott engedd, hogy hagyjunk téged érvényesülni. Kérünk, taníts bennünket ígéden keresztül arra, hogy el ne takarjunk téged. Dicsőítünk téged azért, mert van hatalmad arra, amire másnak nincs ezen a világon, hogy átformálj bennünket, hogy újonnan szüljed a mi lelkünket. Van hatalmad arra, hogy fölszabadíts vétkeink súlya alól, és van hatalmad és erőd arra, hogy megajándékozz bennünket engedelmes szívvel és élettel. Hadd kérjük, hogy cselekedd ezt meg velünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására készülve a 154. számú dicséretünket énekeljük. A 154. számú dicséretünket a 370. számú dicséretünk dallamára énekeljük, és eképpen kezdődik Úr Jézus, mely igen drága.
Jézus, mely igen drága, a te ígédnek világa, mely bölcsítévé az elmét, szüli az Úrnak félelmét. Gerjeszt fel, most indulatunk, hogy még ígédre hallgatunk. Vigyen bennünk épületet, a hit reménység és szeretet. Tégy bölcsekké, tégy szentekké.
Isten igéjét a Bírák könyvének 10. fejezetéből olvasom. A Bírák könyvének 10. fejezetéből a 6. verstől kezdődő szakaszt. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, mert a Baálokat és Astartékat, Arám isteneit és Szidón isteneit, Moáb isteneit, meg az Ammóniak és Filiszteusok isteneit tisztelték. Az Urat pedig elhagyták és nem tisztelték. Ezért fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, és a filiszteusoknak meg az ammóniaknak a hatalmába adta őket. Ezek nyomorgatták és gyötörték Izrael fiait abban az időben 18 évig. Izrael fiai közül különösen azokat, akik a Jordánon túl az Emóriak földjén Gileádban voltak. A Jordánon is átkeltek az ammóniak, hogy Júdával, Benyáminnal és Efraim házával is harcoljanak. Izrael igen nehéz helyzetbe került. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz segítségért Izrael fiai. Vétkeztünk ellened, mert elhagytuk Istenünket, és a Baálokat tiszteltük. Az Úr pedig ezt mondta Izrael fiainak. Vajon Egyiptomból, az Emóriaktól, az Ammóniaktól és a Filiszteusoktól nem én szabadítottalak-e meg benneteket? Vagy amikor a Szidóniak, Amálék és Máón sanyargatott benneteket, nem én hozzám kiáltottatok és segítségért? Ti mégis elhagytatok engem, és más isteneket tiszteltetek. Ezért nem szabadítalak meg többé benneteket. Menjetek és kiáltsatok segítségért azokhoz az istenekhez, akiket választottatok, szabadítsanak meg benneteket azok a szükség idején. Izrael fiai ekkor azt mondták az Úrnak, vétkeztünk, tégy velünk teljesen úgy, ahogy jónak látod, csak most ments meg bennünket. Majd eltávolították maguk közül az idegen isteneket, és az Urat szolgálták. Az Úr pedig megelégelte Izrael nyomorúságát. Kedves testvérek, azok, akik a Bibliájukat ismerik, bizonyára nem vonják kétségbe azt, hogy a bűneset óta a Szentírás szerint az ember minden némű kapcsolatrendszere problémásan működik. Problémásan működik, mert az embernek nincsen békessége, elsőrenden önmagával, nincsen békessége embertársaival, és a legtöbb embernek nincsen békessége Istennel. Ha az emberi dimenzióban meg szeretnénk húzni a kapcsolatrendszereket, amelyek meghatároznak bennünket, akkor ezt a három nagy területet lehet elsősorban megemlíteni. Minden embernek van valamilyen kapcsolata önmagával, na nem olyan, hogy szembejövünk az utcán, és látjuk önmagunkat, egyszerűen csak az, ahogyan értékeljük önmagunkat, ahogy látjuk önmagunkat. Minden embernek van kapcsolata az embertársakkal, akik körülvesznek bennünket, és minden embernek van valamiféle kapcsolata Istennel. Azt gondolom, hogy ez a kapcsolatrendszer a bűneset óta, ahogyan elmondtam az imént, problémásan működik. És hogyha a Szentírást komolyan vesszük, akkor azt is meg kell állapítsuk, hogy e három kapcsolódási pont közül az Istennel való kapcsolat összeomlása hozta magával a többi megromlását is. Amikor Ádám és Éva szembe kerültek Istennel, és összeomlott az Istennel való élő és igaz kapcsolatuk, onnantól kezdve tájékoztat bennünket a Biblia arról, hogy meghasonlottak önmagukkal szemben is, és összetűzésbe keveredtek egymással is. Ezért nagyon fontos nekünk ezt látni, hiszen az ember egy társas lény. Isten, ahogyan olvastuk is itt Márk evangéliumában, a teremtéskor azt mondta, nem jó az embernek egyedül, és adok neki társat hozzá illőt. Isten az ember társas lényé teremtette. Az embernek szüksége van a másikra, és az embernek szüksége van Istenre is. Hiszen a teremtés eredeti célja az volt, hogy Isten dicsőségét fejezze ki az ember létezése. Ennek a teremtett világnak az egésze. Az ember tehát a másikra és Istenre utalt teremtmény. És tulajdonképpen, ha azt mondjuk, megromlottak az ember kapcsolatrendszerei önmagával, azokkal, akikkel együtt él ezen a földön, és ha megromlott a kapcsolat Istennel, akkor tulajdonképpen azt is kimondjuk ezzel, hogy ez az ember élet tragédiája. Az ember élet tragédiája. Rá van kényszerülve a másikra, ez diktálja a belső, nem érzi jól egyedül magát, és ugyanakkor nem tud a másik igazán élni. Nem tudja a kapcsolatrendszert jól működtetni. Az ember rá van utalva Istenre, Mert a teremtés eredetében ezért teremtetett. De az Istennel való kapcsolata összeomlott. Képtelen arra, hogy az Isten dicsőségére éljen. Talán értik a testvérek mindazt, amire gondolok, mindazt, amit föl szeretnék tényként hozni ide, minek előtte az igéhez fordulnánk. Az ember végig küszködi az életét ezekkel a problémákkal. Szüksége van Istenre, de nem szavaz bizalmat Istennek. Keresné az Istent, de nem találja az Istent. Szüksége van a másikra, de nem tud vele együtt élni. Amikor elveszti a másikat, akkor hiányzik neki. Amikor ott van, akkor nem kell. Akkor kritizálja. Azt gondolom, hogy mindenki, aki ezzel szembesül az életében, megpróbálja ezt a feszültséget föloldani. Megpróbáljuk azt a feszültséget föloldani, hogy kellene az Isten, de nem érem el az Istent. És megpróbáljuk azt a feszültséget is föloldani kiki a maga módján, hogy szükségem van a másikra, de azért annyira mégse kell a másik. Az egyik legtragikusabb megoldási kísérlet nem sokkal a teremtés történet után Kain kísérlete volt. Akiről azt olvassuk, hogy volt egy édes testvére, Ábel. Mindenki szereti a testvérét optimális helyzetben. És Kain egyszerre csak elkezdett irigykedni a testvérére. Az ő testvére volt, az ő anyjának a méhéből származott, mégis gyűlölte. És aztán ezt a feszültséget, hogy kell is, meg nem is, úgy kísérelte meg feloldani, hogy megölte Ábelt. Egy tragikus feloldási kísérlet. Ábel életébe került. Amikor a Szentírást olvassuk, és ha ilyen szemmel olvassuk, akkor különböző pontjain a Szentírásnak különböző megoldási kísérletekkel találkozunk. Ahogy az ember az Istennel és az embertársaival, vagy éppen az önmagával való kapcsolatát próbálja összetákolni, valahogyan megoldani ezt a feszültséget. Úgy az Ószövetségből, mint az Új Szövetségből olvasott mai ige szakasz erről szól. Erről szól. Amikor Jézus tanított, egyszer megkísértették őt, az ő korának teológusai, tanítói, oda mentek hozzá, és megkérdezték Jézustól azt, hogy mi a látása, mi a véleménye a válásról. Arról, hogyha valaki elbocsátja a feleségét. Úgy tűnik, az emberi kapcsolatrendszer tökéletlen működésére már Jézus idejében is kitalálták ezt a megoldást. Ha nem megy együtt, akkor válj el a másiktól. Élj külön. Nem vagytok együvé kényszerítve. Aztán, ha elolvassuk ezt a szakaszt, akkor még inkább azt látjuk, hogy ez a megoldási kísérlete az embernek még régebbi. Mert utalás történik itt Mózesre, aki a zsidókat Egyiptomból vezette Kánaán földje felé, Jézus előtt jó néhány ezer évvel, és azt mondják itt a párbeszédben Jézus és a farizeusok, hogy tulajdonképpen Mózes engedte meg ezt a megoldási kísérletet. Mózes engedte meg azt, hogy elváljunk egymástól. Amikor Jézusnak a tanítását elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus világossá teszi azt, hogy a problémának, az ember megromlott kapcsolatának, a Mózes által megengedett orvoslása csak tüneti kezelés. Csak tüneti kezelés. Talán érzékelik a testvérek azt, hogy Mózes neve itt többször előkerül ebben a szövegben, és ez világossá teszi nekünk azt, hogy ez Mózes megoldási kísérlete volt. Jézus beszél arról, hogy mi az Isten rendje. És elmondja azt, hogy Isten úgy gondolkozott az emberi kapcsolatrendszernek erről a formájáról, amit házasságnak nevezünk, hogy az ember elhagyja az apját és anyját, lesznek ketten egy testé az ő feleségével, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy test. Az Isten így gondolkozott a házasságról eredetileg. És amikor ez nem működött, akkor Mózes megpróbált ezt megoldani valahogy. Emberi módon. Nem Istentől vette Mózes a megoldási javaslatát. Azt olvassuk, Mózes rendelte ezt. Nem Mózesen keresztül Isten, hanem Mózes talált ki valamit. Mert a zsidók a pusztában ott ostromolták ezzel a problémával. Nem jó az asszony! Bizonyára a nők is mondták volna Mózesnek, ha abban az időben a nők megtehették volna ezt. És bizonyára nem csak a férfiaknak volt igaza akkoriban sem, hanem talán a nőknek is. Talán ők is joggal elmondhatták volna azt, hogy nem jó a férjem Mózes, elegem van belőle. Mózes a nyomás alatt, amivel ez a nép őt próbálta valamilyen megoldás irányába kényszeríteni, azt mondta a népnek, így mondja Jézus, a szívetek keménysége miatt, azt mondta a népnek, hogy megengedem az elválást, de ennek lefektetjük a szabályait. Vállólevelet kell adni, és meg lesznek a szigorú szabályai annak, hogy hogy lehet elválni. Nos, Mózes kísérlete az emberi kapcsolat megromlására a házasságban egy tüneti kezelés. Egy tüneti kezelés. Jézus nem mondja azt, hogy Mózes rendelése jó, hanem arról beszél, hogy az Isten rendelése a jó. Az az isteni rendelés, hogy az ember éljen házasságban, szeresse a feleségét és férjét, legyen hozzá hűséges, tartson ki mellette, és azt a szövetséget, amelyet kötöttek egymással, őrizzék meg mindketten. Őrizzék meg magukat mindketten hűséggel és kitartással. Ez az Isten javallata az ember számára. Mózes a problémát tünetileg kezeli, de nem oldja meg a tüneti kezelés az igazi probléma gyökerét. Tudniillik azt, hogy Izrael fiainak a szíve már Mózes idejében is kemény volt. És ez a kis szó, hogy a ti szívetek keménysége miatt engedte meg Mózes nektek az elválást, arra utal, hogy mifelől egyfelől pálcát törünk Mózes felett, ennye-bennye, miért engedted meg Mózes az elválást, másfél azt is látnunk kell, hogy Mózes minden valószínűség szerint hirdette ennek a népnek a lényeget. Azt, hogy nem szabad elválni, hanem ha probléma van közöttetek, meg kell keresni rá a megoldást. Hol? Istennél. Mózes Isten embere volt? Hirdette Izrael fiainak azt, hogy az Istennel való kapcsolatotokat kell rendezni. És hogyha rendeződik az Istennel való kapcsolatotok, akkor meg fognak oldódni az emberi kapcsolatrendszerben előforduló problémák is. De Izrael fiainak a szíve kemény volt. Nekik nem kellett az Isten, ők nem akartak ilyen mélyen kutakodni, ők megoldást akartak. Gyorsat, hatásosat, pont olyat, mint amilyet a mai ember is akar. Azonnal végrehajthatót. És addig ostromolták Mózest, míg a végén Mózes látva a szívük keménységét, hogy nem akarnak odafordulni Istenhez, azt mondta, talán válasszuk a kisebbik rosszat. Azt, hogy szabályozott keretek közül, szabályos keretek között elbocsáthatjátok egymást. De ennek komoly szabályai vannak. Jézus nem mondja azt, hogy Mózesnek igaza van. És nem húzza alá azt, hogy Mózes megoldási kísérlete jó. Odafordulunk most az Ószövetséghez, mert a Bírák könyvéből olvasott szakasz is egy megromlott kapcsolatról szól. Arról a megromlott kapcsolatról, amely Isten és az ő népe között romlott meg. Ennek a romlásnak is megvoltak az előzményei, és megvoltak a következményei is. Azt olvassuk, hogy a romlás úgy kezdődött, hogy Izrael fiai odafordultak idegen istenekhez. Olyan istenekhez, akik nem az ő istenük voltak, odafordultak a környező pogány népek isteneihez, elkezdték ezeket az isteneket segítségül hívni, őket imádták, mert azoknak az isteneknek az Isten tisztelete olyan látványos volt. Talán szép volt a kultusz, amit fölépítettek ezek az idegen népek az Isten tiszteletük köré. És vonzónak tűnt Izrael fiainak. És el tudom képzelni, ahogy ez az idegen istenek tisztelete beszivárgott a zsidó nép közé. Nem úgy volt, hogy egyik nap kihirdették, hogy mostantól kezdve Isten nem tiszteljük, hanem ezeket az idegen isteneket így fogjuk imádni. Ez úgy történt, hogy szépen jöttek ezek a dolgok, szivárogtak be az életükbe. És egyszer csak azt kellett már rájuk mondani, amit itt a Szentírás is leír, hogy elhagyták Istent. Egyszer csak Isten elmaradt. Az Istennel való kapcsolat megromlott. Isten egyre hátrébb került a kapcsolatrendszerben. Megelőzték őt a különböző pogányságok, bálványistenek. És aztán Isten, ahogy ez lenni szokott, hagyta, hogy az ő népe, ő nélküle, oda jusson, ahova az ember Isten nélkül jut. Isten azt mondta, az én népem vagytok, elválasztottalak benneteket, ha engem követtek, akkor lesz életetek. Akkor boldog emberek lesztek. Hát én nem kellek nektek, ha én csak a 20., 30. helyre kerülök az életetekbe, akkor lássátok meg, hogy ez mit jelent. És Izrael fiai meglátták. Mert pontosan azok a pogány népek rohanták le őket, akiknek az isteneit tisztelték. Sanyargatták őket. Nehéz volt a sorsuk. Gyűlölködtek azok ellen, akik őket lerohanták. Aztán gyűlölködtek egymásra is. És aztán jön a megoldási kísérlet. Hát, mi is történt? Elhagytuk Istent? Nosza, keressük meg az Istent. Forduljunk oda az Istenhez. És kiáltanak Istenhez. Igen, ám, de egy érdekes dolog történik. Isten azt mondja nekik, hogy fiúk, hát ti eddig se engem követtetek. Hát ti eddig is a pogányok istenekbe reménykedtetek. Bajba vagytok? Hívjátok őket segítségül. Nézzük meg, segítenek-e rajtatok. Nyugodtan, nekik szavaztatok bizalmat. Menjetek, hívjátok őket segítségül. Talán meghallják a kiáltásotokat. Nem tudom, érzékelik-e a testvérek, hogy szó sincs arról, hogy Isten ugrana. Hirtelen, gyorsan, júj, megmenteni a népemet. Nem, Isten a probléma gyökeréig el akarja vezetni ezt a népet. Mert Isten nevel. És az ő kapcsolatát ezzel a néppel úgy teszi helyre, ahogyan azt helyre lehet tenni. És ez azzal kezdődik, hogy Isten nem csinál semmit. Azt mondja, ti távolodtatok el tőlem. Nektek szimpatikusabb volt az a világ. Menjetek csak ahhoz a világhoz segítségért. Keresétek csak ott a megoldásokat. És aztán Izrael népe tovább sír. És rájönnek arra, hogy ők az Istent megsértették, megbántották, ők az Istent megalázták, és hogy erre nincs más mód, hogy ez a dolog helyre jöjjön, és ezáltal az ő emberi viszonylatukban is a dolgok helyre jöjjenek, csak az, hogyha a felületes bűnbánat helyett igaz, mély, őszinte bűnbánatot tartanak. Kétszer is olvassuk ebben a szakaszban azt, hogy Izrael fiai bűnbánatot tartottak. És úgy gondolom, hogy erre azért volt szükség, mert az első bűnbánat az egy felületes bűnbánat volt az életükbe. Az csak egy olyan rutin dolog volt. Hoppá, itt a veszedelem. Hol vagy Isten? Ott vagy. Ja, eddig nem téged imádtunk. Nosza, bocsáss meg, hogy vétkeztünk ellened. Jöhet a segítség. És Isten nem engedi meg. Mert Isteni nincs tüneti kezelés. Ő mindig a problémák gyökereig akar elvezetni. És mit mond Isten? Nem hallgatlak meg benneteket. Aztán Izrael fiai gondolkoznak, és rádöbbennek arra, hogy mi az Istennel szórakozunk. Mi az Istennel játszunk. Hogy ezt az Istennel nem lehet megtenni. És aztán odaborulnak másodszor is Isten elé, teljesen más szívvel. Honnan tudjuk, hogy más ez a szív? Honnan tudjuk, hogy azt mondják Istennek, Isten, tégy velünk úgy, ahogy te jónak látod. Legelőször is azt mondják Istennek, hogy szabadságot adtunk neked. Lehet, hogy nem fogsz bennünket megszabadítani, ez a mi szívünk vágya, tégy úgy, ahogy te jónak látod. Innentől kezdve nem arról van szó, hogy mi diktálni akarunk neked. Nem arról van szó, hogy meg akarjuk szabni, hogy te hogy segítsél rajtunk. Hanem arról van szó, hogy mi mindent elrontottunk, és úgy állunk meg most a színed előtt, hogy ha akarsz, akkor kegyelmez meg nekünk. De úgy legyen, ahogy te jónak látod. Ebbe az is benne van, hogy most már azt is elfogadjuk, ha benne hagysz bennünket ebbe a nyomorúságba. Azt is elfogadjuk. Mert ha te úgy látod jónak, hogy még ki kell, hogy tartson ez a nyomorúság, azt is el fogjuk tőled fogadni. Mert hisszük, hogy te jó vagy. És aztán mi a második dolog, ami történik? Azt olvassuk, hogy most már eszükbe jutott az is, hogy az idegen isteneket el kellene távolítani. Az életünkben minden arról szól, hogy mi az Isten nem tiszteljük. Rájöttek arra, hogy a polcokról le kell söpörni az idegen isteneket. Rájöttek arra, hogy a magaslatokat, az oltárokat le kell rombolni, mert az nem a mi Istenünkről szól. És megtették ezt is. Jött az Úr segítsége? Nem jött mindjárt az Úr segítsége. Nem jött mindjárt. Azt olvassuk, hogy majd az Úr megelégelte később Izrael nyomorúságát. Megelégelte. Isten megpróbálta ezt a bűnbánatot. Mennyire komoly ez? Mennyire igaz az, amit ti elmondotok nekem? Mennyire igaz a szívetek bűnbánata? Mennyire igaz az odaszánásotok? És aztán, amikor jónak látta Isten, úgy, ahogy Izrael fiai kérték, akkor azt olvassuk, hogy megelégelte az ő nyomorúságukat, és ha valaki tovább olvassa ezt az ige szakaszt, majd olvashatja, hogy szabadítót támasztott Izrael fiainak, aki megszabadította őket azokból a nyomorúságokból. Hogy oldja meg Isten a problémákat, az emberi problémákat? Úgy, hogy rámutat az Istennel való kapcsolatnak a gennyes, elfedett részeire, és azt mondja, ott kell megoldani a dolgokat, és ha ott megoldódnak a dolgok, akkor majd megoldódnak az emberi kapcsolatok is. Akkor jöhet a segítség, ha a szíved megváltozik. Isten soha nem tünetileg kezel. Talán sokszor vártuk és várjuk Istentől azt, hogy kezelje a tüneteinket, megromlott házasságainkat, emberi kapcsolatainkat, szülő-gyermek kapcsolatot, munkatársi kapcsolatokat, szomszédokkal való kapcsolatokat. Jaj, talán sokszor imádkozunk is érte. Isten, segíts, hogy ezek a dolgok rendbe jöjjenek. Talán azt várjuk Istentől, hogy jöjjön fel végre egy olyan nap, amikor végre békességes tudok lenni, és úgy tudok szólni a másikhoz, hogy ez ne legyen sértő, ne legyen bántó, hogy abban ne legyen vihar a lakásba, a munkahelyen, az utcán. Isten, tedd meg ezt a csodát! Hát Isten sokszor tesz csodát, de ma arra szeretne elvezetni bennünket, hogy ő nem kezel tünetileg. Ő ma is azt üzeni neked és nekem, hogy a kapcsolatrendszerünk egy pontja semmiképpen nem kikerülhető és megkerülhető. Ha egy embernek Istennel nincs rendbe a kapcsolata, akkor imádkozhat Istenhez jobbulásért. Imádkozhat Istenhez azért, hogy legyen békesség körülötte, addig mindig ő lesz az akadálya annak, hogy ez megvalósuljon. Ha te nem vagy elégedett önmagaddal, mert vannak ilyen típusok is, akik mindenért magukat okolják, és könnyen eljutnak oda, hogy azt mondják ki, én vagyok az oka minden bajnak magam körül, lehet, hogy nem járnak messze az igazságtól, de vannak olyanok, akik nem tudnak ebből a bűvkörből kiszabadulni, és a végén öngyilkosságot követnek el. Mert az egyik következtetésből jön a másik. Ha én rossz vagyok, ha én nem tudok jót cselekedni, akkor én nem kell, hogy itt legyek ebbe a világba. Van ennek a világnak elég baja nélkülem is, de sokan sodródnak ki ebbe az irányba. Akkor inkább kilépek az életből. Jobb lesz ez mindenkinek! Jó néhány búcsúlevélbe szerepelt már ez a mondat. Így lesz ez jó mindenkinek. Az ember így gondolkozik. Isten mit mond? Azt mondja Isten, a velem való kapcsolat gennyessége, a velem való kapcsolat semmiensége az oka annak, hogy te nem vagy békességben önmagaddal, és nem vagy békességben a környezeteddel. És ha a velem való kapcsolatod megépül, akkor majd megépülnek az emberi kapcsolataid is. Tévedés ne essék, Jézus és a Szentírás nem beszél arról, hogy az Istennel való kapcsolat automatikusan azt is jelenti, hogy az embernek nincsen semmilyen problémája. Az Istennel való kapcsolat megépülése lehetőség az ember számára arra, hogy megépüljenek körülötte igaz emberi kapcsolatok. Nem biztos, hogy mindenkivel jóba leszel, nem biztos, hogy mindenkivel azonosulni tudsz, ha Isten gyermeke vagy, de mindenképpen a Jézusi lelkület van abban, akinek az életében az Istennel való kapcsolat rendben van. Tévedés azt gondolni, hogy Jézus mindenkivel jóba volt. Tévedés azt gondolni, hogy Jézus mindenkivel pacsizott. Ezt a naívságot űzzük el a fejünkből, testvérek. Jézusnak ellenségei voltak. Jézus maga beszélt arról, hogy hogyan kell viszonyulni az ő követőinek az ellenségekhez. Jézus beszélt olyanokról, akik oda csapódtak azokhoz, akik őt követték, de szívüket nem adták oda Istennek. És soha nem mondta azt, hogy mindenkit ugyanúgy lehet szeretni, és mindenkivel ugyanolyan kapcsolata van az ő gyermekének ezen a világon. Különben nem beszélt volna Jézus az ellenség szeretetéről például. És tévednek azok, akik azt gondolják, hogy Jézus azt tanította az ellenségekről, hogy azokat ugyanúgy kell szeretni. Jézus nem akart semmi olyasmit mondani, amire az ember képtelen. És nem akar semmi olyasmibe ringatni bennünket, amire mi alkalmatlanok vagyunk. De mindenre képessé tud tenni bennünket. És nagyon sok mindent megoldana körülöttünk az, hogyha nem tünetileg kezelgetnénk a problémáinkat, hanem odafordulnánk végre Istenhez. Hadd kérjelek benneteket, akik talán úgy jöttetek ide, hogy sokféle harag, békétlenség van a szívetekben, önmagatokkal, embertársaitokkal szemben. Hadd kérjelek benneteket arra, hogy álljunk meg Isten színe előtt, mindnyájan őszintén. És félretéve most mindazt, amit tapasztalunk, nézzünk oda a problémák gyökerére. Hogyan éled meg az Istennel való kapcsolatodat? Isten a helyén van még az életedben? Vagy beelőzgették őt a többi dolgok? A fontossági sorrendek között hol van az Isten személye? Valahol hátul? Maximum a 7. helyen? A vasárnap helyén? Mert vasárnap azért adunk neki egy kis esélyt. Vagy ott állhat az első helyen? Tudjátok, sokszor Isten úgy kerül hátrafelé az életünkben, a fontossági sorrendekben, hogy észre se vesszük. Annyi minden vesz bennünket körül, és annyi minden megelőzi Istent. És a végén az ember arra döbben rá, hogy már nem imádkozok, már nem olvasok Bibliát, már nem jut eszembe az Isten. Ha nem jön a másik, nem szól, vagy nem telefonál, akkor talán az Isten tiszteletet is kihagyom. Mert annak a helyére is van fontosabb tennivaló, fontosabb ügy. De ember észre se veszi, és az Istennel való kapcsolata megromlik. És mi a következménye? Tudjátok mindannyian. Mert ebben élünk. Minden összedől körülöttünk, és minden összeomlik körülöttünk. És azt mondják az emberek, te korábban normális ember voltál, most nem értelek. Valami baj van? Igen, baj van. Nem abba a szférába, amit az emberek látnak, hanem ebbe a szférába van a baj. Az Istennel van a baj. És ha ott nincsenek rendben a dolgok, akkor ide vetül az egész. Hívlak benneteket arra, hogy a felületes bűnbánat helyett tartsátok és tartsuk meg azt a bűnbánatot, amit az Isten szeret, és amire az Isten kedvel, és amit az Isten elvár. És ne mondd senkinek azt, hogy megbocsájtok, amíg a szívedben nem bocsájtottál meg. Ne mondd senkinek azt, bocsáss meg, amíg nem gondolod komolyan úgy, hogy vétkeztem ellene. Állj oda Isten elé, álljunk oda Isten elé, úgy, hogy Izrael fiai megtették. Urunk, ami elromlott körülöttünk, az mindaz azért van, mert a veled való kapcsolatunk elromlott. Ha te akarsz, tudsz nekünk segíteni. És segítsen meg abban is az Isten, hogy azt a bizonyos fontossági sorrendet úgy, ahogy ezt megtették a bírák korában Izrael fiai, mi magunk is tevőlegesen meg tudjuk tenni. Ki kell haigálni az idegen isteneket, az idegen reménységeket, az idegen szavakat, az idegen mozdulatokat, amelyek nem Jézusról beszélnek, amelyek nem Jézus tükrözik az életünkbe. Ki kell dobálni, és szakítani kell velük. Az igaz bűnbánat nem csak szó, az igaz bűnbánat mindig tett is. Annak a megcselekvés, amit megértettem, Istennek, az Isten helyének az odaadása, az első hely odaadása, és mindannak a lesöprése az életünkből, ami oda keveredett, ami ott lakozást vett. Segítsen meg bennünket az Isten abban, hogy így a vele való találkozásunk is itt ennél az asztalnál képmutatás nélküli találkozás legyen. És segítsen meg Isten bennünket abban is, mert ezt a vacsorát nem csak arra rendelte, hogy vele kapcsolatunk legyen, hanem arra is rendelte, hogy egymással élő kapcsolatunk legyen, hogy ez az asztal fejezze ki azt is, hogy mi szeretjük egymást Jézus Krisztus szeretetével. Legyen ebben Isten segítségül, adjon bűnbánatot a mi szívünkbe, és adja a szívünkbe azt az igaz reménységet is, hogy ő az igaz bűnbánatra azzal felel, amit itt olvastunk, az Úr megelégelte nyomorúságukat, megkönnyörült rajtuk. Könyörüljön meg rajtunk is az Úr. Amen. A 265. számú dicséretünket keressük most ki, és a dicséretnek énekeljük az első versét. A 265. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Hagyjad az Úristenre te minden útadat.
Hagyjad az Úristenre te minden utadat, ha bánt szíved keserve, ő néked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, oszlott felhőt szelet, napját rád is felhozza, atyád ő áll szerhet.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Segíts meg bennünket, mennyei édesatyánk, hogy őszintén állhassunk meg előtted, és vallhassuk te előtted mindazt, ami az igazság. Amit te tudsz rólunk, mindaz hadd szülessen meg a mi szívünkben is, beismerő vallomásként a te színed előtt. Bocsáss meg, hogy sokszor még téged is át szeretnénk rázni, képmutató módon imádkozunk és viselkedünk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy ne így legyen ez, hiszen annyi minden omlik össze körülöttünk, ezek miatt, a képmutatásaink miatt. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, hogy általa is rajta keresztül megépítsed az önmagadhoz vezető utat. Köszönjük te neked azt, hogy tudhatjuk, Jézus Krisztus az út. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy nála van a mi bűneinkre a bűn bocsánat. Köszönjük, hogy ő a megoldás, hogy ő általa és ő érette van jövetelünk te hozzád. Segíts, hogy legyen is mindannyiunknak őszinte és igaz jövetele Jézus Krisztusért és Jézus Krisztus által te hozzád, mennyei édesatyánk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy úgy tudjuk gyakorolni a veled és egymással való közösséget is, hogy az ne képmutatás legyen. Könyörülj meg rajtunk, hogy mindenféle tüneti kezelésre tudjunk nemet mondani az életünkbe, amelyen megpróbáljuk megjobbítani a hétköznapjainkat. Segíts meg bennünket, hadd fogadjuk el azt a megoldást, amit te kínálsz és amit te tanítasz. Ments meg bennünket szívünk keménységéből, törd meg a mi szívünket, és legyen velünk úgy, ahogy te jónak látod, csak szabadíts meg bennünket mindabból, ami tönkretesz bennünket, magunkat, és ami által tönkreteszünk másokat is a magunk környezetében. Kérünk, Urunk, hogy így emlékezzél meg rólunk, és folytasd a velünk való beszédedet ennek a vasárnapnak az óráiban. Kérünk, hogy maradj velünk, hogy mi veled maradhassunk. Hallgass meg a mi könyörgésünket a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem a ránk következendő hét és nap gyülekezeti alkalmait. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk, majd este 6 órai kezdettel, ahogyan ezt hirdettük is, a gyülekezeti terembe hívjuk és várjuk azokat a testvéreket, akiket érdekel a mi testvérgyülekezetünknek, Hochstédének a sorsa. Tavaly egy gyülekezeti kiránduláson lehettünk ott a német testvéreknél, amelyről most egy vetített képes beszámolót hallhatunk az este folyamán, este 6 órától, és nem utolsó sorban tesszük ezt azért is, mert október hó folyamán hozzánk érkeznek ebből a gyülekezetből 26-an, a régi szokásoknak megfelelően a testvéreknél, otthonainkban fogadjuk őket néhány napra, és napközben pedig közös programokat szervezünk. A idei jövetelükkel kapcsolatosan a német testvéreknek a múlt vasárnap hallhattunk már részletes beszámolót, ezt most nem ismételném meg, azt szeretném kérni a testvérektől, hogy akinek olyan jellegű felajánlása van, hogy szombat estétől szerda reggelig látna esetleg szívesen otthonában a német vendégek közül személyeket, az ezt feltétlenül jelezze, az iratterjesztésben lehet ezt megtenni. Ha valaki szeretné az ő itt tartózkodásukat bármilyen adománnyal támogatni, erre is lehetőség van, szintén az iratterjesztésben tegyük ezt meg. Ha ma délután esetleg egy kis tálca süteményt hozunk magunkkal erre a vetítésre, akkor az édes pillanatok még édesebbé válhatnak a végén. Hirdettem a testvéreknek azt, hogy kedden este 6 órai kezdettel tartunk bibliaórát, majd a bibliaórát követően ima közösséget. Pénteken este 6 órára az ifjúságot hívjuk bibliaórára. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, a szokott rendünk szerint 9:30-kor tartunk Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekeink számára gyermek Isten tiszteletet. Szeretettel hívogatjuk a családokat, a családok apraját, nagyját, fiatalokat és időseket, mindenki megtalálhatja maga korosztályának megfelelő csoportot és lelki eledelt a gyülekezetben. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Örömteli szívvel jelentem, hogy a tegnapi napon 14 órai kezdettel házasságára Isten áldását kérte templomunkban Hodák Attila és Nemoda Sára testvérünk. Isten áldása legyen az ő nevében megkötött házasságon. Szomorú szívvel jelentem, hogy elhunyt Szanyi Sándorné asszony testvérünk. Temetése október 3-án, azaz a ránk következendő hét péntekén, 11:30 órakor a Tamás utcai urna temetőben lesz. Itt maradt szeretteire Isten vigasztaló áldását kérjük és imádkozzuk. Hirdetem továbbá még mindig, hogy lehet jelentkezni úgy az iskolai, mint gyülekezeti hitoktatásra, tegyük ezt meg a lelkészi hivatalban, vagy hitoktató testvéreinknél. Szeretettel hívtuk a felnőtt konfirmációs tanfolyamra jelentkező testvéreket ezen a mai istentiszteleten, vegyenek részt, és az istentisztelet után maradjanak itt, majd ott az oldalsó teremben tartunk egy megbeszélést a tanfolyam időpontjáról. A kiskonfirmandusoknak hirdetem, vagy a szülőknek, ha itt vannak, hogy a jövő héten pénteken 3 órára várom az első éveseket, tehát a 7. osztályos gyermekeket, vagy olyanokat, akik még önálluk idősebbek, de nem indultak el a konfirmációs tanfolyamon, és 16:30-re hívom az első órára a másodéves konfirmandusokat, akik már tavaly jártak. Az énekkarosoknak hirdetem röviden, hogy az Isten tisztelet után ma énekkari próbát tartunk. Megköszönünk a testvéreknek mindenféle segítséget, amely gyülekezeti életünket támogatták, akár anyagilag, akár imádságban, akár kezük munkájával. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Ahogyan látják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk ide minden testvérünket, aki elkészült az úrvacsora felvételére, azzal a kéréssel, hogy most elénekelünk egy záró éneket. Ha valaki nem kíván itt maradni az úrvacsorai közösségen, a záró ének eléneklése után keljen föl a helyéről, és akkor szabad elindulni hazafelé. Ugyanakkor azt is mondjuk újra és újra, hogy nem kell elmenni senkinek, ha valaki nem szeretne úrvacsorázni, de mégis szeretné akár ezt megnézni, hogy hogy zajlik, hogy történik, vagy egyáltalán itt szeretne maradni a templomban, akkor ezt megteheti, amikor a többiek kijönnek mellőle a padból, akkor ő maradjon a helyén. Semmi nem történik. Azt viszont kérjük, hogy akik az úrvacsorai közösségre itt maradnak, és itt maradunk, az addig maradjunk itt, amíg az úrvacsora után, annak befejezése után a záróéneket el nem énekeljük. Így hívom és várom a testvéreket. Kedves testvérek, zárjuk tehát istentiszteletünknek eme részét, a már énekelt 265. számú dicséretünk 7. versének éneklésével. A 265. számú dicséretünk 7. verse így kezdődik: ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó.
Ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó. Ösvényünk erőssége, te vagy mindenható, bár nem.